A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük. A 84. Zsoltár így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Foglaljunk helyet, és a 209-es számú énekünket énekeljük el, mind az öt versszakával. Az első vers így kezdődik: Tökéletes volt minden tekintetben. Hallgassuk meg Isten igéjét Pálnak Timóteushoz írott első leveléből, az első fejezet első versétől a 11. versig bezárólag.
Pál, Krisztus Jézus apostola, a mi megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendelése szerint, Timóteusnak, igaz gyermekemnek a hitben. Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Úrunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek téged, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Se mesékkel és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább vitatkozást támasztanak, mint Isten szerinti épülést hitáltal. A rendelkezés célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből való szeretet. Ettől némelyek eltévejedtek, az üres beszédre hajlottak. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azokat, amiket beszélnek, sem azokat, amiket bizonygatnak. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. És tudja, hogy a törvényt nem az igazért rendelték, hanem a törvényszegőkért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a szentségtelenekért és a latrokért, az apagyilkosokért és anyagyilkosokért, az emberölőkért, a paráznákért, fajtalanokért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami csak ellenkezik az egészséges tanítással, az áldott Isten dicsőségének evangéliuma szerint, amelyet rám bízott. Isten tegye áldottá igéjét, gyertek kedves testvérek, én azt köszönöm. Drága Teremtő Istenünk, valóban tökéletes volt minden tekintetben, amit teremtettél. De te nem csak teremtett, hanem fenntartod, igazgatod ezt a világot, és gondviselő jó atyánk vagy. Köszönjük azt, hogy ezt az elmúlt esztendőben is megtapasztalhattuk, hogy akár örömben, akár bánatban voltunk, ha hozzád fordultunk, ha te kezedet fogtuk, akkor semmi baj nem érhetett. De tudjuk, hogy ez a szeretet, ez nem, amit Pál apostol is mond itt, az nem a sajátunk, ezt csak is tőled kaphatjuk, csak is te hozzád fordulva valósíthatjuk meg. Köszönjük, Urunk, hogy visszatekintve az elmúlt évre, mondhatjuk azt, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. És erre a tapasztalatra hivatkozva reménységgel tekinthetünk a következő évre is, amely előttünk áll, hogy te mindvégig velünk leszel, ha mi ellen hagyunk téged. Add, Uram, hogy az ige hirdetők és az ige hallgatók valóban szívükbe fogadják a te igédet. Amen.
a bűnbocsánat örömhírét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Amen. A 370. dicséretünk második versét énekeljük, Te szentségnek új világa. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből olvasom, a 12. fejezet 20. verséből. Mert attól félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak majd titeket, amilyennek szeretnélek, és engem pedig olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek, és majd viszály, irítség, harag, önzés, rágalmazás, pletykálkodás, felfúvalkodás, zűrzavar lesz közöttetek. Amen. Foglaljunk helyet. Az év első napján már tartottunk istentiszteletet, akkor nagy szeretettel kívántunk boldog és áldott új évet mindenkinek, de minthogy most van az első vasárnapunk, ezt szeretnénk megismételni. Ebben az évben a gyülekezetünk munkaterve szerint a közösség áll majd a fókuszban. Volt már egyszer egy ilyen évünk, most ezt kicsit más formában szeretnénk megismételni. Olyan ige szakaszokat fogunk megvizsgálni a délelőtti istentiszteleteken, és sokszor majd a bibliaórákon is, amelyek a gyülekezet közösségét érintik, arról tanítanak, és abban segítenek minket, hogy a mi gyülekezeti közösségünk is egyre élőbb és egyre egészségesebb legyen. A délelőtti istentiszteleteken először a Timóteushoz írott első levelet fogjuk megvizsgálni az első fél évben. Nyáron majd lesz egy kis szünetünk, a második fél évben pedig a Timóteushoz írott második levél kerül terítékre. Ezek az úgynevezett pásztori levelek, ha még a Tituszhoz írott levelet is hozzávesszük, ezek arról szólnak, hogy az apostol, nevezetesen Pál, levelet ír az ő kedves tanítványainak, Timóteusnak és Titusznak, és különféle tanácsokkal, útmutatásokkal látja el őket, mit tehetnek annak érdekében, hogy a gyülekezet szépen növekedjen lélekszámban és hitben, közösségben egyaránt. Tehát ezek a pásztori levelek kifejezetten a gyülekezet közösségének az épülését szolgálják. Ha valaki elolvassa rögtön ezt a szakaszt, amit most Sándor testvérünk felolvasott, az első 11 verset, akkor azt látja, hogy azért itt most nem valami kedves felütés az, amivel találkozunk. Nem arról van szó, hogy Pál apostol szépen megdicsérgeti az efezusi gyülekezetet, hogy egyébként minden rendben van, néhány apróságot azért elmondok nektek, hanem rögtön egy problémát vet fel számukra. Egy olyan problémát, amiről úgy gondolja, hogy a gyülekezet közösségét közelről érinti, és hogyha elharapózik, akkor az a közösségnek nagyon komoly problémákat okozhat. És ez a kérdés, amiről Pál apostol beszélni akart Timóteussal, és rajta keresztül az efezusi gyülekezettel, az a tévtanításoknak a kérdése volt. Voltak tévtanítások Efezusban, és ezeknek a gyümölcseit lehetett tapasztalni. Hát erről fogunk most beszélni, meg fogjuk vizsgálni, hogy mi történt akkor, és természetesen párhuzamokat vonunk majd, hogy hogyan vonatkozik ránk ez az ige szakasz. Hát először is tegyünk fel egy kérdést önmagunknak, miért alakulnak ki egyáltalán tévtanítások? Ugye Pál apostol alapította a gyülekezetet, hosszú időn keresztül szolgált, ő maga nevezte ki a presbitereket, a tanítókat, minden tisztán folyt. Hogyan lehet az, hogy az apostol elmegy, és nem sokkal azután különféle tévtanítások ütik fel a fejüket? És miért van ma is az, hogy egy-egy gyülekezetben hangzik a tiszta ige, aztán egyszer csak történik valami, és minden a feje tetejére áll. Miért alakulnak ki tévtanítások? Ha nagyon egyszerű választ akarunk adni, akkor azt tudjuk mondani, hogy minden tévtanításnak a hátterében, leghátul az ördög található. Ő az, aki szeretné a hamis magvakat elhinteni közöttünk, azért, hogy az ige magva, az igazi mag ne legyen annyira látható, ne tudja úgy kifejteni a hatását, legyen ott a hazugság is. Tehát végső soron az ördög az oka a tévtanításnak. Ugyanakkor szeretnék rámutatni arra is, hogy azért itt nem kézi vezérlésről van szó. Nem az a helyzet, hogy az ördög megfog bizonyos embereket, és birtokába veszi őket, mint valami robotot, és ők végrehajtják az akaratát. Az emberek valóban sokszor valami hátsó indítatásra, de saját maguk döntenek úgy, hogy másként és mást tanítanak, mint korábban az egyházban apostoli tanítás néven a tanítók mindig is képviseltek. És ennek sokszor megvan a maga oka, nagyon érthető oka. Néhányat hadd soroljak fel. Talán a legegyszerűbb és a legérthetőbb ok az, amikor valaki egyszerűen félreérti a Bibliát. Vannak tanítók az egyházban, olvassák a Bibliát, de rosszul értik. Nem egy ilyen példát lehetne felhozni az egyház történetéből. Az első századokban arról beszélgettek a nagy tanítók, hogy kicsoda Krisztus. Mi az ő kapcsolata az atyával? Ugyanúgy Isten, mint az atya? Vagy ő kisebb nála? Beszélgettek ugyanígy a Szentlélekről. Hogy a Szentlélek személy? Vagy ő csak valami erő? Beszélgettek az atya, a fiú és a Szentlélek egymáshoz való viszonyáról, a Szent Háromságról. Vajon itt egy tökéletes egyenlőség áll fenn? Vagy valami sorrendiséget itt is meghatározhatunk? És ment a vita jobbra-balra, és sokan eltévedtek, sokan rosszul értelmezték az igét. És ebből lett az, hogy lett egy egyházszakadás, amikor is jó sokan kiváltak, akik azt mondták, hogy Jézus Krisztus nem Isten, csupán valamiféle teremtmény. Hát ezek az emberek nem voltak gonoszak, csak egyszerűen rosszul értették a Szentírást. Van más kialakulási oka is a tévtanításnak. Van, amikor egyszerűen a közösség hallani akar valamit, a tanítók pedig kiszolgálják azt, amit a közösség hallani akar. Hadd mondjak egy példát a közelmúltból. Dél-Afrikában néhány évtizeddel ezelőtt volt egy úgynevezett korszak, amit apartheidnek hívtak. Ugye a feketék és a fehérek élesen szembeálltak egymással, és a fehéreké volt a hatalom. Most egyébként a másik végletet élik meg Dél-Afrikában, tehát a feketék üldözik a fehéreket, de akkoriban nem ez volt a helyzet. És kiálltak a tanítók a szószékre, és elkezdték megideologizálni ezt a helyzetet a Biblia alapján, hogy miért felsőbbrendű a fehér faj a feketékkel szemben. És hivatkoztak Noéra, az ő fiaira, hogy az egyik fia az milyen bűnt követett el, és ezért Noé azt az átkot mondta ki, hogy ő és az ő utódai szolgálni fognak majd a többi fiának és utódainak. És itt tulajdonképpen a fehérek és a feketék egymáshoz való viszonyáról van szó. Hát nem erről szól az ige, de mégis ezek a tanítók, mivel ezt akarta hallani a gyülekezet, ezt tanították. Mások hatalomvágyból tanítanak helytelenül. Általában a szektákra kell itt gondolni. Amikor kiáll egy szektavezér, és elkezd arról prédikálni, hogy ő micsoda kivételes ember, ő az Isten felkent küldöttje, és mindenki hallgasson rá. Aki nem ráhallgat, az már is elveszett. Van, akit a büszkeség visz a tévtanítás közelébe. megint egy példát hadd mondjak a közelmúltból. Utaztam a vonaton, és valaki megszólított engem, látva, hogy Bibliát olvasok, és elkezdte tőlem kérdezgetni, inkább győzködni, hogy tudom-e, hogy Jézus valójában magyar volt. Hát hallottam már erről a tanításról, de azért úgy tettem, mintha nem tudnám, és így én is visszakérdeztem, hogy hát tényleg, hogy kell ezt értelmezni, és honnan szedi ezeket az információkat. És megtudtam, hogy egy református gyülekezetben hallotta, ahol a nemzeti büszkeség mindennél többet számít. Van, akit az újdonság varázsa visz a tévtanítás közelébe. Ez lesz az utolsó példám ezzel kapcsolatban. És ez főként európai jelenség. Amikor Németországban egy teológus hallgató úgy dönt, hogy ő doktorálni szeretne, akkor azt mondják neki, hogy rendben, nagyon jó, de akkor ki kell találnod egy új tézist. Valamit, amit még soha senki nem mondott. És hát a német teológia az nagyjából erre épül rá, hogy jön valaki és kitalál valami sületlenséget, amit soha azelőtt nem gondolt senki, mert akkora marhaság, de ő kimondja, hogy ezt a szakaszt így kell értelmezni. Aztán jön a másik, aki pedig még rálicitál, és akkor egy ilyen játéktér lesz a teológiából. Nem a Bibliának a megértését célozza ez a tanulmány, hanem azt, hogy mit tudok még belelátni az én fantáziám által. Mert az újdonság varázsa az az igazi. Hát most néhány példát mondtam arra, hogy az embereket mi minden motiválja arra, hogy a Bibliát másként értelmezzék, és ne úgy, ahogyan azt a próféták és az apostolok ránk hagyták. És most térjünk Efezusba, és nézzük meg, hogy Pál apostol milyen tévtanításokkal szeretne foglalkozni, illetve nem szeretne, hanem kényszerül foglalkozni ennek a gyülekezetnek az esetében. Nem ez az egyetlen szakasz, ahol találkozhatunk ezekkel a tévtanításokkal, ugyanakkor már mag formájában itt is megjelenik a két fő tévtanítás. Az egyiket így mutatja be, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal. Azt mondják a magyarázók, hogy Pál apostol, amikor ezt az összetételt használja, hogy mondák az eredetiben mítoszok, és vég nélküli nemzetségtáblázatok, akkor nem valamiféle zsidó elhajlásra gondol, hanem egy olyan tanításra, ami abban az időben nagyon újszerűnek számított, és ez volt az úgynevezett gnoszticizmus. A gnoszticizmusnak volt egy nagyon eredeti, szerteágazó, bonyolult eredet mítosza, és voltak misztikus gyakorlatai, amelyekre az emberek ráharaptak. És a következő néhány száz év ennek a gnoszticizmusnak a virágzását hozta magával. Behatolt a filozófiai iskolákba, behatolt a különböző vallásokba, de még a kereszténységet is igyekezett megkörnyékezni. Hát eredet mítosza szerint a gnoszticizmus azt tanítja, hogy réges-régen volt egy mindenható Isten. Egy jó és mindenható Isten, egy igazán szellemi lény. De nem csak ő volt, hanem voltak mellette, mint egy alárendelve, de kissé lázadó viszonyban kisebb istenségek is. Kicsit rosszabb istenségek. És ezeknek az egyike létrehozta az anyagot. Tulajdonképpen ő a teremtő. Neki köszönhető a világ. Neki köszönhető az, hogy az ember itt él a Földön, méghozzá nem pusztán lélekként, hanem bezárva a test börtönébe. Magyarul az emberi lét egy átok. Már önmagában az, hogy testünk van, és a test vágyainak ki vagyunk szolgáltatva, már az önmagában egy átok. És azt tanították ezek az emberek, a misztikus gyakorlataik azt célozták, hogy az emberek elsajátítsanak valamiféle titkos tudást, ezt nevezték gnózisnak. És ebben a tudásban mélyüljenek el, és ennek következtében majd megszabadulnak a testnek az uralmától. Egyre magasabbra emelkednek a létezés fokozatain, míg végül teljesen megszabadulnak majd a testtől, és visszatérnek a szellemi létezők közé, egyesülnek majd a mindenható Istennel. Remélem, elég bonyolult volt, amit elmondtam, és kellőképpen elriasztottam tőle mindenkit. Abban az időben ez volt a legfőbb tévtanítás, és ott Efezusban, ahol összeért a görög filozófia és vallás, de találkoztak már a keleti misztérium vallások is, különösen nagy igény volt erre a tanításra. Volt egy másik tévtanítás is Efezusban, ezt pedig úgy ismerjük más levelekből is, hogy judaizmus. Hát ugye a judaizmus az a zsidóságra utal, és azt akarja kifejezni Pál apostol, ugye így fogalmaz, törvénytanítók akarnak lenni. Tehát a másik tanítás mindig a törvényt állította a középpontba, az ószövetségi, főként szertartási törvényeket. Azt állították ezek a tanítók, hogy aki üdvözülni akar, annak be kell tartania ezeket a törvényeket. Tehát mindenki álljon sorban a rabbinál, körül kell metélkedni, szombaton nem szabad dolgozni, be kell tartani az étkezési törvényeket, stb. Stb. Tehát mihelyt Pál apostol elhagyta Efezust, megjelent a gnoszticizmus, és megjelentek a judaista tévtanítók, és igen nagy népszerűségre tettek szert. Hát itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy kis kitekintést tegyünk a mára, és szeretném megnevezni azt a két fő tanítást, ami manapság rossz irányba viszi a kereszténységet. Lehetne nagyon sokat, de én most csak kettőt szeretnék megnevezni. Az egyik a teológiai liberalizmus. Itt most lehet, hogy más értelemben használjuk sokszor a liberális kifejezést. A teológiai liberalizmus az egészen speciális jelenség. Az azt jelenti, hogy a Biblia, amit a kezünkbe fogunk, az nem Istentől származik. Nem lehet komolyan venni azt, hogy a Szentlélek ihlette. Ez csupán egy emberi munka. Az emberek régen leírták, amit tapasztaltak, amit gondoltak, ahogy látják a világot, ez egy messze menően emberi munka. Nincs köze az Istennek hozzá. És mivel emberi munkával állunk szemben, egészen biztos, hogy tele van tévedésekkel és hazugságokkal. Szerintem ez felháborító. Nem kicsit. Ez egy olyan tanítás, ami tönkre teheti az egész kereszténységet, és tönkre is teszi. Lehet sokszor látni, hogyha valahol elterjed ez a tanítás, akkor ott nagyon komoly problémákat okoz. Egy másik tévtanítás az úgynevezett jóléti evangélium. Ez pedig azt tanítja, hogyha valaki úgy igazán hisz, akkor annak az embernek az élete jóléttel lesz gazdag, magyarul sok pénze lesz, és sikereket fog elérni. Hogyha valakinek ilyesmi nincs az életében, akkor a hitével van baj. De az igazi hívőt arról lehet felismerni, hogy gazdag és sikeres. Hát ezek a tévtanítások voltak akkor, és vannak ma. Amikor Pál apostol ezeket így felsorolta, akkor rögtön hozzá is tette, hogy ezek nagyon komoly problémákat okoznak. Itt nem ínyenségekről van szó, itt nem arról van szó, hogy itt irányzatok vannak, és mi elméletileg gondolkodhatunk így is, meg úgy is. Hanem itt azt mondja, hogy van a tiszta tanítás, meg van a tévtanítás, és ha valahol a tévtanítás megjelenik, ott rombolás történik. A gyülekezet közössége és hite elkezd lefelé haladni a lejtőn. Meg is mondta, hogy mi ezeknek a tanításoknak a következménye. Erre is térjünk most ki. Mi a rossz fának a rossz gyümölcse? Hát a gnosztikus tévtanítással kapcsolatban a következőt írja. ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. Tehát mit okoz a gyülekezetben a gnoszticizmus? Egyrészt vitákat. De nem egészséges vitákat, itt inkább veszekedésekre kell gondolni. Összejön a gyülekezet, elvileg Jézus Krisztus követői Isten dicsőíteni, és elkezdenek ilyen zöldségeket hirdetni, és a gyülekezet meghasonlik önmagával. És vitatkoznak, hogy az szerintem így volt, az úgy volt, az amúgy volt, ezt így kell érteni, azt úgy kell érteni, és különben is milyen érdekesek ezek az új tanítások, ezt el kellene fogadni. Hát vitatkozásokkal telt meg a gyülekezet. És mi történt még? Pál apostol így fogalmaz, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. Magyarul az emberek szem elől tévesztették Isten üdvözítő akaratát. Most már nem arra koncentráltak, hogy eljött a megváltó, méghozzá testben jött el a megváltó, Jézus Krisztus, és általa van nekünk utunk az atyához. Mert ez idegesítő tanítás volt, hát a test, az börtön, azt le kell nézni. Olyan nincs, hogy az Isten megjelenik közöttünk testben. És mihelyt nem Jézus Krisztus állt az ige hirdetésnek a középpontjában, az emberek már is szem elől tévesztették az Isten üdvtervét. Mert ezek a mítoszok nem visznek közelebb az üdvösséghez. Tehát ez volt az egyik rossz gyümölcs, ebbe rövid úton belehalhatott volna a gyülekezet. A másik a judaizmusnak a rossz gyümölcse, ezt is felolvasom. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat, törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Hát ennek a következményei is katasztrofálisak, ugye elfordultak a tiszta szívtől, a jó lelkiismerettől, a képmutatás nélküli hittől, a szeretettől, önmagában már ez megmutatja, hogy milyen lehetett a gyülekezeti élet, ahol mindezeknek hátat fordítottak az emberek, de azt olvassuk, hogy azt sem értik, amit mondanak, nem értik a bibliai összefüggéseket, ők maguk sem, és nem értik, amit bizonygatnak, tehát igazából annak ellenére, hogy nem értik, mégiscsak vitatkozni akarnak, tehát a vitatkozási kényszer is, tehát ezen az oldalon is megjelenik, nem csak a gnosztikusok oldalán. Hát én nagyon sajnálom az efezusi gyülekezetet. Nem ismerték fel ezeket a tévtanításokat időben, helyet adtak nekik, és a gyülekezeti élet igen komoly csorbát szenvedett. És most hadd mutassam be a liberalizmus és a jóléti evangélium néhány következményét is. Hát egy példát mondok mind a két oldalról. Következőt az elsőt a liberalizmus oldaláról, egy kitalált történet, de akár meg is történhetne. Egy német teológus hallgató a Bibliát olvasva örömkiáltásban tör ki. Arra jár a professzor, és megkérdezi, minek örül annyira teológus hallgató. Csodálatos Istenünk van, ketté választotta a Vöröstengert, és a népe száraz lábbal kelt át. Professzor. Nem úgy van az. Találtak egy helyet, ahol csak bokáig ért a víz. A professzor tovább megy, a háta mögül azonban újra örömkiáltást hall. Professzor, minek örül megint? Teológus hallgató. Csodálatos Istenünk van, belefojtotta az egyiptomi hadsereget a bokáig érő vízbe. Valószínűleg soha nem történt meg ez a beszélgetés, de tényleg megtörténhetett volna, és ez elszomorító. Azért mondom a német példát, mert Németországban ilyeneket tanítanak a teológián, hogy nem volt olyan, hogy a Vöröstenger ketté választása, és ez csak egy a millió példából, ami arra utal, hogy a Biblia nem megbízható, ami ott le van írva, az egészen biztos, hogy nem úgy történt meg, vagy legalábbis jó eséllyel nem úgy történt meg. És amikor ezt egy gyülekezet elhiszi, hogy nem kell elfogadni azt, ami a Bibliában benne van, akkor az a hitnek a lerombolásához vezet. Szörnyű, amikor ezt látjuk. És akkor egy példát a jóléti evangéliumhoz is hadd mondjak el. Ez viszont igaz. Éj fekete limuzin áll meg egy kenyai templom előtt. Kiszáll belőle egy lelkész, akinek a ruhája, a cipője és a karórája egy mini állam GDP-jével betegszik. Miután az emberek földre vetik magukat előtte, a hátukon egyensúlyozva belép a templom ajtaján, és kezdetét veszi az Isten tisztelet. Én láttam ezt a képet. Miről van szó? Egyrészt jön a pénzimádat. A jóléti evangélium egyértelműen abból fakad, hogy valaki pénzimádó. És ezt sikerül elhitetnie másokkal, akik neki adják a pénzüket, de igazából ők is pénzimádók, mert arra számítanak, hogy egyszer talán majd én is oda kerülök a piramis csúcsára, Isten engem is megáld egy ilyen helyzettel és ilyen vagyonnal. Egy másik következménye a felfuvalkodottság. Miért lépett rá ez a lelkész az embereknek a hátára? Ki van fejtve? Nem én találom ki. Azt mondták, hogy ő annyira szent, hogy nem érintkezhet, nem mocskolhatja be magát a föld porával. Ezért az embereken, a kevésbé szent embereken kell neki keresztül haladnia. És mi történik a templomban? Kiről szól az Isten tisztelet? Hát nem az Istenről. Ott ez az illető gyakorlatilag önmagát állítja a középpontba. És ha ezt egy kicsit külföldi szóval, görög szóval szeretnénk kifejezni, akkor erre azt mondhatjuk, hogy antikrisztusi esemény történik, mert valaki Krisztus helyébe állítja önmagát. Az embereket rabszolgasorba taszítja, önmagát pedig, mint megváltót állítja eléjük. Hát Magyarországon egyelőre még nem tart itt a jóléti evangélium, de vannak gyülekezetek, ahol ezt elég erőteljesen hirdetik, és lehet ott is tapasztalni azért hasonló dolgokat. Hát most, hogy mindezt látjuk, hogy milyen tévtanítások vannak, és ezek hogyan hatnak a gyülekezetekre, tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan lehet mindezt kitakarítani. Hogyan lehet megszabadulni a tévtanítástól? Hát egy 4 pontot szeretnék megnevezni. Először is a tévtanítást néven kell nevezni, be kell azonosítani. Ugye Pál apostolnál azt látjuk, hogy ez megtörtént. Ő minden levelében itt Timóteusnál is egészen pontosan megmondta, hogy velük van a baj. Vajon ma megtörténik-e mindez? Az a helyzet, hogy van egy válvány a legtöbb egyházban, a legtöbb hívő ember életében is, és ezt úgy nevezik, hogy a tolerancia válványa. És ez a tolerancia, ez elhiteti velünk, hogy igazából minden tanítás egyenértékű, csak mindegyik más egy kicsit. Én ezt hiszem, a másik azt hiszi, de nekem nem kell igazából tévtanításként apostrofálnom a másiknak a tanítását. Ez is egy a sok tanítás közül. Ugye ilyen pluralista világban élünk, egy pluralista világban a tolerancia a legfőbb érték. És nagyon sokszor az egyházak, de a gyülekezetek, lelkészek sem nevezik néven a tévtanításokat. Hát itt most azért neveztem néven a liberalizmust és a jóléti evangéliumot, mert jelenleg ezek a legfenyegetőbbek. És szeretném, ha ezzel mindenki tisztában lenne, és ha találkozunk vele, akkor tudjuk, hogy ez nem a mi utunk. A második pont, hogy a tévtanítást meg kell cáfolni elméleti szinten. És erre is azt mondhatjuk, hogy Pál apostol és a többiek ezt mind megtették a maguk korában. Hát nagyon sok levél erről szól, hogy Pál apostol elmondja a tévtanítást, összeveti a Biblia tanításával, és pontról pontra cáfolja, és azt mondja, hogy ezek nem illeszkednek össze. De idegen elem a bibliai tanítás szövetében, ezt ki kell vetni magunk közül. és akik hallották Pál apostolnak ezt a tanítását, azok meg is jegyezték. És tényleg el tudták mondani, hogy ezek a tanítások hamis tanítások. Később, amikor Jézus ír levelet az efezusi gyülekezetnek, ugye a Jelenések könyvében olvassuk ezt, akkor azt mondja dicséretként az efezusiaknak, hogy ti megvizsgáltátok a tévtanítókat. És tévtanítóknak találtátok őket, mert kialakult bennük ez a gondolkodás, hogy én odafigyelek, hogy mi az, ami egyezik a Biblia tanításával, és mi az, ami nem. Hát ma vajon megtörténik a cáfolat? Az egyház előjárói, tanítói megvizsgálják ezeket a tévtanításokat? És pontról pontra szembeállítják az igével? Hát nagyon sokszor megint azt kell mondjam, hogy nem. Mert a tolerancia mellett van egy másik bálványunk is, ez a békesség bálványa. Mindegy, mi van, csak békesség legyen, ez a legfontosabb. És ez a békesség bálványa elhiteti velünk, hogyha mi napvilágra hozzuk a különbségeket, akkor ezzel nem a gyógyulást segítjük elő, hanem az ellentéteket. És ebből csak még rosszabb lesz. Ezzel csak még mélyebbre taszítjuk az embereket. És inkább legfeljebb felületesen foglalkozunk a rossz tanításokkal. Hozzá kellene szoknunk, hogy az igében el kell mélyedni. És pontról pontra meg kell tudnunk cáfolni azt, ami nem helyes. Mert ami nem helyes, az minden esetben rombolja a hitet. Hadd javasoljam mindenkinek, hogy nyugodtan olvasgassunk jó teológiai irodalmat. És most nem magas teológiára gondolok, mert nem a teológián vagyunk, de mondjuk a hitvallásainkat mindenki kézbe tudja venni, még csak nem is kell megvásárolni sem, az internetről letölthető, második helvét hitvallás, van jó sok fejezete, tessék olvasgatni otthon, esti mese helyett. Na jó, nem a gyerekes szülőknek mondom, de szóval esténként lehet olvasni nyugodtan, mert bemutatja ez a hitvallás is nekünk, hogy mi az, amit mi hiszünk, és ez milyen pontokban mond ellen a hamis tanításoknak. A harmadik pont, hogy a tévtanítást gyakorlatilag is meg kell cáfolni. Nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is. Hát erre láttunk példát főként ebben az ige szakaszban, amikor Pál elmondja, hogy mi a következménye ezeknek a tanításoknak. Hogy vitatkozást szül, hogy szem elől tévesztik Krisztust, az üdvösséget, mindent szem elől tévesztenek. Ez a gyakorlati következménye. Vajon ezt megtesszük? Mi is elmondjuk, hogy a hamis tanítás mivel jár? Ha felfedezzük valakinek az életében a hamis tanítást és annak a következményeit, akkor szembesítjük vele? Megint csak az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor némák maradunk. És miért? Hát több alkalommal is hallottam már azt az úgynevezett vádat, hogy aki elmondja a véleményét a tévtanítás következményeiről, az szeretetlen, az ítélkező. Hogy mondhatok én valakinek olyat, hogy rosszul érti a Bibliát, meg hogy mondhatom azt, hogy ez rombolja az ő hitét? Meg hogy rombolja vele a gyülekezet életét. Hogy mondhatok én ilyet? Hát majd az Isten megítéli őt, ha akarja. Hát persze, az Isten fogja megítélni őt végső soron, de minket meg többek között azért helyezett ide egymás mellé, hogy felhívjuk egymás figyelmét arra, ha valami rossz irányba megy. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor ő követ el szeretetlenséget, mert nem figyelmezteti a másikat. És ha nem figyelmezteti, akkor tönkre mehet annak az embernek az élete, meg egy gyülekezetnek az élete is. Ne féljünk ezektől a vádaktól, kedvesen, de határozottan mondjuk meg, ha valakinek az életében rossz gyümölcsök jelentek meg. Mert ilyenkor az ember még tud változtatni. És a negyedik pont, talán a legfontosabb, hogy erősödjünk meg a helyes tanításban. Mert az első három arról szólt, hogy nevezzük néven, cáfoljuk meg, mutassuk be a következményeit, de ha valaki csak a tévtanításra koncentrál, attól még nem biztos, hogy a helyes tanítást fogja követni. Ha most azt mondom a testvéreknek, hogy senki ne gondoljon a lekváros palacsintára, én most tudom, hogy ki mire gondol. Nem vagyok gondolatolvasó, de tudom, hogy mindenki a lekváros palacsintára gondol. Hogyha csak a tévtanítással foglalkozunk, akkor lehet, hogy meg tudjuk cáfolni, de az tölti be a gondolatainkat. Ezért arra van szükség, hogy a helyes tanításban is megerősödjünk. És ennek a szakasznak a végén Pál apostol tett már egy utalást rá, hogy ez a dicsőséges evangélium, amit én hirdetek. És ezt követően elkezdi kifejteni. És nagyon nagy szükségünk van erre. Lehet, hogy betéve tudjuk az evangéliumot. Miért ne tudnánk, hiszen már lehet, hogy valaki évtizedek óta hitben jár. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ezen mi már túl vagyunk, ezt mi már elfelejthetjük, nem kell annyit foglalkozni vele. Olyan, mint a matek vagy a biciklizés, egyszer megtanultuk és kész. Hanem ezt újra és újra ismételgetni kell, emlékeztetni kell önmagunkat az evangéliumra. Mert ezek által mossa meg Isten a szívünket napról napra. Ez által állít minket irányba, a helyes irányba. És ezért van szükségünk a helyes tanításban való megerősödésre. Megint hadd mondjam el, kicsit szomorúan, hogy sokszor nem ezt lehet tapasztalni az egyházban. És most ne feltétlenül arra gondoljanak a testvérek, hogy Újpest belsőváros, de hogyha valakinek van nagyobb rálátása az egyháznak az életére, akkor sokszor el tudja mondani, hogy hát miről szólnak az ige hirdetések, hát nem mindig az igéről, hanem arról, amit az ige hirdető kigondolt. Hát a teológián volt egy tanárom, Nagy Istvánnak hívták, ő tanította a homiletikát, ami arról szól, hogy hogyan prédikáljunk. Neki írtunk prédikációkat, és ő azt leosztályozta. Hányszor hallottam az évfolyam társaimtól azt a kérdést, hogy mit szeretne Nagy István hallani? Kaptak egy szakaszt, hogy azt fejtsék ki egy igehirdetésben, és akkor nem azt nézték, hogy mi van ebben, hanem mit szeretne Nagy István hallani? És most nem akarok Nagy Istvánról rosszat mondani, mert most nem ez a lényeg, hogy ő mit vallott, meg mit nem, hanem ez a hozzáállás. Mit szeretne a másik hallani? Hát amikor egy gyülekezet ugyanezt a hatást gyakorolja a lelkészre, hogy mit szeretnénk mi hallani, és a lelkész belemegy ebbe a zsákutcába, akkor ott nagyon sok minden elveszett. És hát hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy segítsen nekünk lelkészeknek, hogy a tiszta igét hirdessük, hogy mindenki elmondja, hogy nekünk erre van vágyakozásunk, hogy a tiszta igét halljuk. Ez nekünk segítség. És hadd mondjam el, hogy amiben én igazából bízom, az nem az ember, hanem az Isten hűsége. Mert ő adott nekünk igét, megadta nekünk a tiszta tanítást, és hiszem azt, hogy amikor az egyház ettől eltér, akkor Isten mindig ad megújulást. Ott van a reformáció. A reformáció az nem egy szép régi történet, amit megünneplünk, mert így csináljuk már 500 éve, hanem az Isten hűségének a dicsérete. Hogy Uram, nagy sötétségben éltünk, de akkor könyörültél rajtunk, és elhoztad a tiszta tanítást. És hiszem, hogy Isten újra és újra megteszi ezt. Lehet, hogy nem ekkora nyilvánosság előtt, de azóta is újra és újra lehet találkozni a tiszta tanítással. És azt szeretném átadni, arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy a tiszta tanítás az mindig megerősíti a gyülekezeti közösséget. A gyülekezeti közösségnek nem csak arra van szüksége, hogy szeressük egymást, gyerekek. Hogy tök mindegy, mi hangzik el a szószéken, csak szeressük egymást. Legyenek programjaink, és akkor jó. Hanem minden onnan indul ki, hogy mit hirdetünk az ige alapján. Mert ahol tiszta tanítás van, ott tiszta hit van, és a tiszta hitből tiszta szeretet fakad. Hát ebben a tanításban erősödjünk meg. Amen. Válaszoljunk az igére. A 377. dicséretünk második és harmadik versszakát énekeljük. Szentlélek, imádunk mi téged. Amen. imádkozzunk. Urunk, amikor eljöttél erre a földre, akkor elválasztottad a világosságot a sötétségtől, megmondtad, hogy amit te hirdetsz, az megfelel az igazságnak, az ördög viszont, aki a hazugságnak atya, hazugsággal tölti meg a szívünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindezt kifejtetted előttünk, és köszönjük, hogy azóta is rámutatsz arra, hogy mi a tiszta, mi a te akaratodnak megfelelő, és mi az, ami ettől eltér. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a jelentőségét elmagyarázod nekünk, és tudhatjuk, hogy nem szabad engedni egy kicsit sem a tévtanításnak. Urunk, nagyon kérjük a te lelkednek a világosságát az életünkben. Kérjük, hogy ez a világosság legyen jelen személyes életünkben, gyülekezetünk életében, egyházunk és minden keresztény egyház életében. Kérünk, Urunk, hogy segíts kiállni mindamellett, amit te mondasz. Kérünk, Urunk, hogy segíts nemet mondani ott, ahol nemet kell mondani, és erősíts meg bennünket a te utadon. Urunk, nagyon kérünk, hogy áld meg ezt az évünket, hogy amikor az igét olvassuk otthon, vagy itt a gyülekezetben, akkor a mélyére tudjunk hatolni. Szeretnénk megerősödni a te közösségedben, és kérünk, hogy erősítsd meg a gyülekezetünk közösségét is, hiszen a te kezedben van mindez. Te vagy az, aki embereket az önmagad közelében egy szívvé és egy lélekké tudsz összeolvasztani. Kérünk, hogy ezt segítsd elő ebben az esztendőben is. Eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik gyászolnak. Eléd hozzuk, akiknek ez a teher ott nyomja a szívét, és kérünk, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Kérünk, te adj erőt a tovább lépéshez, a te jelenlétednek és vigasztalásodnak a megtapasztalásához. És kérünk, te légy a mi pásztorunk a következő héten is, kérünk, te őrizz és vezess bennünket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat mondjuk el Istennek. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.